Az éjszaka során sokat gondolkodtam, hogy vajon milyen igét válasszak az áhítat alapjául, mi az, amiről szólni kellene, hiszen mégiscsak egy egymásra hangolva táborban, egy házasság gondozói héten vagyunk. Gondolkodtam, hogy a szeretetről kellene beszélni, de hát abban is ugye annyi sok szép igénk van. Aztán eszembe jutott mindenki által ismert jó ige, Efezus 5.22.33, ugye a házastársak kötelességei rész. Ezt azért elolvasom, bár mindenki már ismeri. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével, az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és vedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, amiképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, s ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is egyen-egyen, kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjet. Tehát ahogy olvastam az ige szakaszba, hogy mi a férfiak, férjek, illetve az asszonyok fele, mik a férfiaknak a kötelessége, és mik az asszonyok kötelességei, ti asszonyok a saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is az egyházat, ki önmagát adta érte. Tehát ahogy ezt az ismert ige szakaszt olvastam, az Úr elém adott két igét, és az elsőn mindjárt megrendültem. A Róma beliekhez írott levélbe a 2. fejezet 13. versében azt írja, hogy hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazulni. Micsoda? Hogy úgy kellene szeretnem a feleségemet, mint Krisztus az egyházat, hogy még életemet is adjam? Szeretem, ez kétségtelen. Na de hogy halljak is meg? De ugyanúgy az asszonyok is. Asszonyokba is felvetődhet, hogy engedelmesek legyetek a férjeteknek, mint az Úrnak. Előjött az csoport beszélgetésbe is, hogy az Úrnak, hát az rendben, hiszen ő tökéletes. No, de a férjem? Aztán, amint így tűnődtem, egy másik igét is elém adott az Úr. Megvallom, ennek pláne a második része azért szimpatikusabb volt. Hóseás 8.12. Előírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. Mennyivel jobban hangzott, nem tartozik rám. Sokszor gondolkodunk mi így emberek is, ahogy olvassuk az Úr igéjét. Azt gondoljuk, na ez nem nekem szól, nem tartozik rám. Mennyivel jobb a másik ember lelkiismeretének lenni. Mennyivel könnyebb a másiknak a fülével hallani, és a másiknak a szemével nézni az igét. Mennyivel könnyebb azt mondani, hogy ez nem nekem szól. Tiszteld a férjedet, ez az írás. Hát ez nem nekem szól, de ugyanígy az asszonyok is mondhatnák. De nézzük meg a törvényeket is. Ne legyen más istened. Ó, hát én nem Allahhoz, nem Mohamedhez imádkozom, nem nekem szól. Nem is ölök.
Lopni?
Ugyan már. Még hogy paráználkodni. Na meg, hogy a másik javát, az asszonyát kívánjam. Aksz egy kicsit. Na de az meg úgyis olyan kis csekély gondolat, hogy az gyorsan el lehet hesegetni. Hát nem nekem szól ez az ige. Nem így vagyunk. Nem könnyebb ezt így felfognunk, hogy hárítunk, hogy azt mondjuk, hogy ez az ige, ez nem nekem szól. Nem rólam van itt szó. És azt írja a Hóseás ige, hogy előhozok 1000, vagy egy másik fordításban 10000 törvényt, és azt gondolják, nem tartozik rájuk, vagy Károlyi fordításban idegennek tekintik azokat. Hát ha ezt így fogjuk fel, azért folytatódik az ige, és ez elég súlyosan, hogy az Úr nem tekint azokra kedvesen. De milyen finoman fogalmaz. Azt is mondhatta volna, hogy azokat elveszíti az Úr. Ne akarjunk akkor hárítani, ne akarjunk kibújni a felelősség alól, ne akarjunk kibújni a törvény alól, mert bizony, ami le van írva, ránk is vonatkozik. Ezt halljuk meg, mi azt, ami nekünk szól. Hiszen gondoljuk csak végig. Egy rossz szóval, egy rossz pillantással, a másik megalázásával akár már ölhetünk. Ha megnézzük az öngyilkossági statisztikát, és ebből mennyi az, ami hát házasságon belül történt, és egy-egy búcsú cédulát elolvasva, bizony apró szavakon múlik, és ölünk. Na de, mi van a káros szenvedélyekkel? Hát azokkal nem ölünk, ugyanúgy pusztítjuk saját magunkat. De meglophatjuk a másikat, meglophatjuk a gondolatait, az érzéseit. Sajnos sokszor játszunk is a másik érzéseivel. Ránk vonatkozik az ige? Vagy azt mondjuk, ó, ne legyen más Istenem, ugye én nem Allahhoz imádkozom, nem Mohamedhez, ahogy mondtam, hát nem nekem szól. Na de gondoljunk végig. És a pénz, és az internet, ami mellett naponta órákat ott ülünk, adott esetben elhanyagolva párunkat, gyerekeinket, a Facebook, vagy a munka, amikor inkább abba menekülünk, Istennel már nincs is kapcsolatunk. Nekünk szól az ige? Bizony nekünk. Paráználkodunk gondolatba. A pihenőnapról ne is beszéljünk, hogy mennyire nem tartjuk meg. Mennyire nem fontos számunkra. És sorolhatnám, nem bújhatunk ki a törvény alól. Az ige nekünk szól, nem mutogathatunk. Ugyanilyen törvény fogalmazódik meg a felolvasott ige szakaszba, az Efezusi levélbe. Bizony, hogy asszonyok, tiszteljétek a férjeteket, mint az Urat. Férjek, szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat, aki életét adta azért. De mit ír a római levél? Hiszen hiába hallgatjuk, azt mondja, nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazulni. Ez félelmetes. Ez ledönt. Hogy a törvény megtartói fognak megigazulni. Aztán olvastam tovább Máté evangéliuma. Hát, ha valamit bátorítót kapok, és a 7. fejezet 21. versben azt mondja, hiába mondod azt, hogy Uram, Uram, hiszen nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tovább léptem Márk evangéliumába. Amikor olvastam, hogy onnan belülről a szívből származnak a gonosz gondolatok, és elkezdi felsorolni. Ezt fel is olvasom. Egy szép felsorolás. Mert onnan belülről, az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, a házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevéség, bolondság. Mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki. Ezek vagyunk mi, emberek. Ugye ezt itt elolvastam, mondom, vége, nincs tovább, nem tudom megtenni, összetörtem. Testvérek, felfogjátok? Nem tudjuk végrehajtani. Nem fogsz tudni gyümölcsöt teremni. Nem tudsz a feleségedre vigyázni, ahogy Ádám se tudott rá vigyázni. És elbuktak. Nem tudod úgy szeretni, mint Krisztus. Föl tudsz a férjedre tekinteni? Nem tudod megtenni, hisz olvastuk, hogy milyen az emberi szív. Egyszerűen elbuktál, és elbuktam. Nem fogok megigazulni. És valóban. Ha ezt egyedül akarom megtenni, akkor nem megy. Ha egyedül indulsz neki, akkor elbuksz. Nem tudod, nem vagy képes saját magadat a hajadnál fogva kihúzni a mocsárból, mint ahogy a mesebeli Münchhausen bárósett, vagy báró. Pál apostol is felkiáltott, vívódott. Azt írja, hogy de nem a jót cselekszem, én azt akarom, én tenni akarom, de nem tudom. Elbukok. Azt mondja, nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. És a végén felkiáltott, és felkiálthatunk vele együtt, hogy ó, én nyomorult ember, akkor kicsoda szabadít meg engem. Hogyan tudom betölteni így összetörve, megüresedve a feladatomat, amit az Isten rám bízott? Hogy tudom betölteni szerepemet a családba, az életbe? Mi lesz velem? Most már valóban elveszem? Akkor kicsoda szabadít meg? És folytatódik a 25. versben, a római levélbe. Hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Egyedül Jézus Krisztus által. Egyedül neki adhatunk hálát. Aki önmagát adta értünk. Aki önként vállalta a kereszthalált, aki magunkra vette az összes bűneinket, azért, hogy nekünk életünk legyen. De miért tette? És az Efezusbeli levélhez, ha újból visszalapozok, és ott a második fejezetbe, a 8. vers leírja, hogy miért. Azt írja, mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem azért, mert megérdemeljük. Nem azért kapjuk azt a sok ajándékot, amit sokszor észre se veszünk. Nem azért kaptam a feleségemet, a gyerekeimet. Nem azért kaptátok mindannyian a társatokat, mert megérdemlitek, mert olyan jók vagytok. Hanem azt írja az ige, hogy kegyelemből tartattatok meg, hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Pedig olyan jó lenne, ha én magam is tehetnék valamit. De ez miért nem lehet? És olyan jó, hogy a jó Isten ismeri a mi szívünket. És ő folytatja az igébe, hogy ez azért van így. Mert nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Ha ezt mi magunk bármit meg tudnánk tenni önön magunktól. Ha képesek lennénk betartani a törvényt, akkor mi önző emberek, akkor mi dicsvágyóak, magunknak akarnánk a dicsőséget. Holott pont az áhítat elején, ahogy felsorolta, magunktól semmire nem vagyunk képesek. Csak elbuknánk. De kegyelemből tartattunk meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Hálát adhatunk az Úrnak, aki mindannyiunkat hív, aki mindannyiunkat kihúz a mocsárból. Az ő segítségével már eljutunk oda, hogy fel tudok nézni a férjemre, tudom tisztelni, eljutok oda, hogy tudom szeretni a feleségemet, Az ő segítségével már meg tudjuk menteni a házasságunkat, mert ahogy láthattuk, nekünk embereknek ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Így már el tudjuk mondani, amit Jézus is mondott, hogy az én terhem könnyű, és az én igám gyönyörűséges. És végezetül még egy igét elolvasnék, Timóteushoz írt első levelébe az első fejezet 5. verse. A parancsolatnak vége pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Kívánom, hogy naponta megtapasztaljuk az Úr Jézus kegyelmét, hogy naponta megtérjünk hozzá, és ezáltal naponta megújuljon a házasságunk. Amen. Imádkozzunk. Édes jó Istenünk, drága atyánk, olyan jó, hogy te megláttattad velünk, hogy mi mennyire kis porszem vagyunk, hogy mi a magunk erejéből mennyire nem lennénk képesek semmire, hogy te megláttatod azt, hogy bizony nálad nélkül nincs élet. És olyan jó, Uram, hogy te bátorítasz és biztatsz bennünket, hogy ha rád tekintünk, ha hozzád fordulunk, akkor te, aki az életedet adtad értünk, te belenyúlsz az életünkbe. Te az utolsó pillanatban, amikor már azt érzed, hogy elbuktunk, már nincs kiút, te akkor megfogsz és fölemelsz. Te akkor meg tudsz menteni egyen-egyenként bennünket, meg tudod menteni a házasságunkat, és el tudsz bennünket vinni az örök életre. Uram, add, hogy ez a benned való bizalom, ez a hozzád való ragaszkodás, a veled való kapcsolat ne szűnjön meg soha. Amen.